Máté evangélium a 23. és 24. fejezet. Először nézzük meg az itt olvasható események előzményeit. A 22. fejezetben láthattuk, hogy amikor Jézus bement a templomba, oda mentek hozzá a főpapok, és megkérdőjelezték a hatalmát. Később pedig a farizeusok és a szaduceusok is különböző kérdéseket tettek fel neki. Végül Jézus megkérdezte tőlük, hogy mi a véleményük a Krisztusról, mit mondanak, hogy ő kinek a fia. Erre ők azt felelték, hogy Dávidé. Ekkor Jézus a következőket kérdezte tőlük. Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja? Így szól az Úr az én uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg lábad elé nem vetem ellenségeidet. Abban a kultúrában ugyanis elképzelhetetlen volt az, hogy az apa a saját fiát urának nevezze. Majd azt látjuk a 46. versben, hogy erre senki nem tudott felelni egyetlen szót sem, és kérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva. Most a 23. fejezet elején Jézus még mindig ott van a templomban. Képzeljük tehát el, hogy ott állnak körülötte a farizeusok és a szaduceusok, és kérdéseikkel bombázzák őt. Jézus azonban elfordul a farizeusoktól és a szaduceusoktól, és odafordul a sokasághoz, illetve tanítványaihoz. A 23. fejezet első 12 versét a sokasághoz és a tanítványaihoz intézi, majd a 13. verstől visszafordul a farizeusokhoz, és bizony nagyon keményen beszél hozzájuk. Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek, ami azt jelentette, hogy ők tanítottak Mózesről. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Jézus korábban elmesélt már a farizeusoknak egy példázatot, és kérdést is intézett a farizeusokhoz, majd miután azt megválaszolták, rádöbbentek arra, hogy ez a példázat róluk szólt, sőt nem csak róluk, hanem ellenük is. Jézus korábban két fiúról mondott példázatot a farizeusoknak. Mindkét fiúhoz odament az apja, és arra kérte őket, hogy menjenek és dolgozzanak a szőlőben. Az egyik fiú először azt mondta, hogy ő nem megy, később azonban meggondolta magát, és mégis elment. A másik fiú ezzel szemben azonnal rávágta, hogy rendben van, megyek, uram, de nem ment el. Jézus ezután megkérdezte őket, hogy ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát. Ők pedig egy emberként vágták rá, hogy az első, és bizony igazuk volt. Később aztán a farizeusok rájöttek, hogy ez a példázat róluk szólt, és itt Jézus megerősíti ezt, amikor azt mondja a sokasságnak és a tanítványainak, hogy mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik azokat, akárcsak a példázatban szereplő második fiú. Az Új Szövetségben végig azt látjuk, amire Jakab is buzdít bennünket a levelében, hogy legyünk Isten igéjének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjuk magunkat. Pál a rómaiakhoz írt levelében pedig arról ír, hogy a zsidók hajlamosak voltak azt gondolni, hogy már attól megigazultak, hogy övék a törvény, még akkor is, hogyha nem tartották be azt. Ez hasonló ahhoz, amit itt nálunk Amerikában is sokszor tapasztalunk. Sok ember azt gondolja, hogy ő pusztán azért keresztény, mert Amerikában él. Pedig a kereszténység mércéje az, hogy valaki követi-e Jézus Krisztust teljes szívéből és teljes életével, vagy sem. Jézus tehát figyelmezteti a tanítványokat és a sokaságot. Mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az újukkal sem akarják azokat megmozdítani. Ha valaki napjainkban ellátogat a Szentföldre, láthatja, hogy az emberek hatalmas terheket cipelnek a hátukon. Teljesen felfoghatatlan számomra, hogy micsoda batyuk alatt roskadoznak. Az emberből ilyenkor semmi más nem látszik, csak a két lába, úgyhogy olyan, mintha két pálcika menne az úton. Amikor Jézus erről beszélt, mindenkinek eszébe jutott ez a kép. Jézus itt nem szó szerint érti a terheket, hanem átvitt értelemben. De a lényeg ugyanaz marad, mázsás terheket helyeznek az emberek vállára, és az emberek szinte összeroskadnak alattuk, miközben maguk a farizeusok a kis ujjukat sem mozdítják. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Ha emlékeztek a hegyi beszédre, a Máté 6-ban Jézus a következőket mondja. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, amit éppen a képmutatók teszik az utcákon és a zsinagógákban, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, hogy megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, hogy mit tesz a jobb, hogy ajándékozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Azután ezt is mondja Jézus. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. Jézus tulajdonképpen ugyanezt mondja itt a Máté 23.5-ben. Rámutat, hogy mindent, amit a farizeusok tettek, azért tették, hogy feltűnjenek az emberek előtt, és hogy vallásos vezetők képében tetszelekhessenek. De ezek mind külsőségek csupán, és a felszín alatt hatalmas űr tátong a szívükben. Nekünk is vigyáznunk kell arra, hogy ne essünk bele ebbe a hibába. Ne kezdjünk el külső vallásoskodást gyakorolni, azt remélve, hogy minél több ember figyel bennünket, annál jobb, mert az egész csak arról fog szólni, hogy az embereket próbálom lenyűgözni azzal, hogy milyen lelki és mennyire igaz ember vagyok. A csütörtöki alkalom után odajött hozzám valaki, és azt mondta, hogy amikor az alkalom alatt dicsőíteni próbált és felállt, odajött hozzá valaki, és arra kérte őt, hogy üljön le. Azért jött oda hozzám, mert nem értette, hogy miért van erre szükség. Azt válaszoltam neki, hogy aki odajött hozzád és arra kért, hogy üljél le, helyesen cselekedett. Ugyanis ha mindenki más is ült a dicsőítés alatt, és te egyedül felálltál, akkor ezzel csak azt érted el, hogy magadra vontad mások figyelmét. Mi pedig nem arra törekszünk, hogy saját magunkra vonjuk a figyelmet, hanem arra, hogy mindenki figyelmét Jézusra irányítsuk. A valóság az, hogy vágyom arra, hogy lássák az emberek, hogy milyen odaszántan szolgálom az Urat, és hogy milyen sok időt töltök az ige tanulmányozásával és az imádkozással. Olyannyira vágyok erre, hogy tulajdonképpen azt szeretném, hogy azt higgyék az emberek, hogy sokkal több időt fordítok ezekre a dolgokra, mint ami a valóság. De mindig, amikor ezt a látszatot próbálom kelteni az emberekben, akkor képmutató módon viselkedek. Hiszen mindent csak azért teszek, hogy lenyűgözzem az embereket. Az 5. versben a következőket mondja Jézus. Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek, megszélesítik ima szíjaikat. De mi is az ima szíj? Ima szíjnak azt a kis dobozt nevezzük, amelyet a zsidók a homlokukra, illetve a csuklójukra erősítettek, mert ez volt a törvényeikben. A szombati nap kivételével minden másnapon magukra erősítették ima szíjaikat, és imádkozni indultak. Ez a kézre erősített dobozka 4 aprócska tekercset tartalmazott ószövetségi igerészekkel. De mint ahogy azt korábban említettem, nem csak a karjukra csatoltak egy bőrdobozkát, hanem a homlokukra is. A homlokukra csatolt bőrdoboz szintén 4 apró tekercset tartalmazott ószövetségi igerészekkel, ez a dobozka azonban 4 apró rekeszből állt, mindegyik rekeszben egy-egy tekercsel. Mindezt azért mondtam el, mert ahogy Jézus is mondja az 5. versben, a farizeusok megszélesítették ima szíjaikat, vagyis az átlagosnál sokkal nagyobb dobozkát csatoltak magukra, ezzel is azt kommunikálva az emberek felé, hogy mennyire lelkiek. Ezzel is igyekeztek mindenki figyelmét magukra vonni. megszélesítik ima szíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait. A zsidók ruháján szintén törvényükből adódóan bojtok voltak. Jézus pedig azt mondja, hogy nem csak ima szíjaikat szélesítik meg, hanem ruhájuk bojtjait is megnagyobbítják a farizeusok. Ezeket a bojtokat napjainkban már a zsidók ima sáján találjuk. Érdekes megfigyelni, ahogy a zsidók manapság is oda mennek a nyugati falhoz, a siratófalhoz, hogy imádkozzanak Istenhez. Felkötik az ima szíjaikat, azután fogják ima sájaikat, amelyeken ott találjuk ezeket a bojtokat, és hagyományos módon magukra tekerik azt, és elkezdenek imádkozni a falnál. Ez egy egészen bámulatos látvány. Jézus tehát azt mondja, hogy a farizeusok mindazt a látszat kedvéért tették, hogy az emberekben azt a képet fessék magukról, hogy mennyire szentek és mennyire igaza. A lakomákon az asztalfőn és a zsinagógában a főhelyeken szeretnek ülni. A főhelyek elől voltak, és az egybegyűltek felé néztek, vagyis az egybegyűltek mind jól láthatták őket. Szeretik, hogyha köszöntik őket a tereken, és a mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ugye Jézus Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Ezt pedig már kimondottan a tanítványaihoz intézi Jézus. Arra inti őket, hogy ne menjenek bele ebbe a vallásos hierarchiába. Ne gondolják, hogy egyikük jobb, mint a másik. Ne akarják magukat felmagasztalni mindenki fölé, hanem tudatosítsák azt, hogy mind egyenrangúak, egyek a Krisztusban. Jézus tehát azt mondja nekik, hogy ne üljenek maguktól az asztalfőre, hiszen ha senki sem kéri őket erre, és mégis odaülnek, lehet, hogy majd megkérik őket, hogy üljenek egy kicsit odébb, és az nagyon megalázó lenne. Ezért inkább üljenek a kevésbé népszerű helyekre, és utána milyen nagy megtiszteltetés az, ha megkérik őket arra, hogy egy jobb helyre üljenek át. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Jézus tehát azt mondja, ne szólítsunk senkit atyának. Az én ismeretségi körömben is vannak olyanok, akiket a saját egyházközösségük atyának szólít. Például a katolikus egyházban a plébánosokat atyának szólítják. Igazából csak annyit szeretnék mondani, hogy nekem mindig nagy nehézségem volt ezzel, mert azt mondja itt Jézus, hogy ne szólítsunk senkit atyának a földön, mert egy a mi atyánk, aki a mennyben van. Ezért nekem nagyon nehéz azt mondanom egy másik embernek, hogy atyám. Persze mindenki azt tesz, amit jónak lát. Ne hívassátok magatokat tanítónak sem, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Mire céloz itt Jézus? A különböző címekre, amelyeket a farizeusok annyira szerettek. A címek azonban mindig elválasztják egymástól az embereket, mert egyfajta felsőbbrendűséget sugalnak. Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy ne tegyük ezt, ne magasztaljuk fel az egyik embert a másik fölé. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jézus tehát tanácsokkal látja a tanítványait a farizeusokkal kapcsolatban. Mindazt, amit mondanak, tegyétek és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik, sőt, önmagukat felmagasztalják. Folyton megpróbálják az emberek figyelmét magukra vonni, de ti testvérek vagytok, és aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. Alázzátok meg magatokat, és akkor felmagasztaltattok. De aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Ezután Jézus ismét a farizeusokhoz fordul, és nagyon komoly dolgot vet a szemükre. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Már megszoktuk, hogy Jézus nagy általánosságban szeretetteljes, gyengéd ember volt, itt azonban nem bánik kesztyűs kézzel a farizeusokkal. Talán ezért is kell még inkább odafigyelnünk arra, amit mond, mert nagyon ritkán látjuk őt dühösnek, így amikor dühös, akkor jó oka van rá. Számomra nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy hogyan viszonyult Jézus azokhoz, akik egyértelműen bűnösök voltak, majd összevetni mindezt azzal, ahogy a farizeusokhoz, a vallási vezetőkhöz viszonyult. Egyszer odahurcoltak a farizeusok egy asszonyt Jézushoz, aki paráználkodott. Rajta kapták és meg akarták kövezni a törvény értelmében, de előbb még meg akarták kérdezni Jézust, hogy mit gondol erről. Érdekes kérdés, hogyha az asszonyt rajta kapták, akkor hol volt a férfi? Akkor őt is rajta kellett kapniuk. Sajnos azonban akkor tehát a nőknek nem igazán voltak jogaik. Oda vitték tehát ezt az asszonyt Jézushoz, és ő csak ennyit mondott. Az vesse rá az első követ, aki teljesen bűntelen. Ezután lehajolt, és írni kezdett valamit a porban. Lehetséges, hogy épp a jelenlevők bűneit kezdte felsorolni. Az asszony vádlói pedig szépen lassan elsonfordáltak, amíg már csak az asszony maradt ott Jézussal. Akkor Jézus felállt és megkérdezte. Hová tűntek a vádlóid? Ő pedig csak ennyit mondott. Hát úgy tűnik, mindnyájan elmentek. Erre Jézus így válaszolt. Akkor én sem vádollak téged. Menj és többé ne vétkezz. Nagyon gyengéden és kedvesen bánt Jézus ezzel az asszonnyal, kegyelmes volt hozzá és megbocsátott neki. Vagy emlékezzünk csak vissza a szamáriai asszonyra, aki már 5 házasságon túl volt, és éppen együtt élt valakivel, akinek nem volt a felesége. Jézus beszélt neki az élő vízről, amely megelégíteni őt annyira, hogy többé nem szomjazna már. Nagyon gyengéden beszélt neki az örök életről és Isten dolgairól. Pedig ő tényleg bűnös asszony volt, és mégis azt látjuk, hogy Jézus nagyon gyengéden bánik ezekkel az egyértelműen bűnös emberekkel. Soha nem utasított el senkit, aki azért jött hozzá, hogy megbánja bűneit. Mindig tárt karokkal fogadta az ilyen embereket. Akadtak azért olyan emberek is, akik magukat lelkibbnek, szentebbnek tartották mindenki másnál. És velük bizony Jézus nem bánt kesztyűs kézzel. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát ezek előtt az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Sajnos napjainkban is elmondható ugyanez még az egyházon belül is. Egyes egyházak és gyülekezetek vezetői ugyanis egyre inkább a liberalizmus, a modernizmus befolyása alá kerülnek, és ennek eredményeként nem csak, hogy ők maguk nem juthatnak be a mennyek országába, hanem nagyon sok más ember bejutását is megakadályozzák. Elállják az utat, kicsúfolják az írásokat, vagy csak félváról veszik azokat, vagy pedig egyre csak azt bizonygatják, hogy Isten igéje nem igaz. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok. Ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejártátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, a gehenna fiaivá teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Jaj nektek vakvezetők, akik ezt mondjátok! Ha valaki a templomra esküszik, az semmi, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok. Ha valaki az oltárra esküszik, az semmi. De ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi nagyobb az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakik. Aki pedig az égre esküszik, az az Isten királyi székére esküszik, és arra is, aki azon ül. Jézus tehát nagyon egyértelműen rámutat arra, hogy micsoda ostoba és nevetséges szokásokat honosítottak meg a farizeusok. Ezeket már ők találták ki, mégis rendkívül komolyan vették, és doktrinaként kezelték. Például azt, hogy ha valaki a templomra esküszik, azt nem köti az eskü, nem kell tehát betartania, amit esküdött. De ha valaki a templom aranyára esküszik, azt mindenképpen köti az eskü. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből. Ezek ugye fűszernövények, és mindenkinek megvolt a maga kis kertje, ahol fűszernövényeket termesztett, és nagyon odafigyeltek arra, hogy az egy tizedét ezeknek Istennek adják. De mit is mond Jézus? Mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Jézus tehát azt mondja, hogy nagyon jól teszitek, hogy adtok nekem tizedet, a baj csak az, hogy a dolog másik oldalát teljesen elhanyagoltátok. Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Vakvezetők! Kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Mielőtt a farizeusok bort ittak, előtte átöntötték azt valamiféle textílián, hogyha esetleg szúnyog keveredett a borba, azt ilyen módon ki tudják szűrni. Hiszen hogyha a borral együtt a borban úszkáló szúnyogot is megitták volna, akkor ezzel a törvény ellen vétettek volna, hiszen a szúnyognak vére is volt, ők pedig nem ehettek véres húst, vagy semmi olyat, amiben vér volt. Jézus azonban azt mondja, hogy a tevét viszont lenyelitek. A teve pedig szintén tisztátalan állatnak számított. Nagyon szomorú, hogy az emberek mennyit tudnak lovagolni apró és jelentéktelen dolgokon, a fontos dolgokról pedig teljesen elfelejtkeznek. Ugyanezt történt itt is. A farizeusok felajánlották a fűszernövényeik egy tizedét, de az igazán fontos dolgokra fittyet hánytak, az igazságos ítéletre, az irgalmasságra és a hűségre. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvágyjal és féktelenséggel. Képzeljük csak el, hogy szomjasak vagyunk, és fogunk egy poharat, amely kívülről gyönyörű és csillog és villog, de amikor megnézzük a belsejét, akkor csak koszt találunk. Jézus rámutat arra, hogy a farizeusok is ilyenek voltak. Kívülről csillogtak, villogtak, nagyon jól néztek ki, de belülről tele voltak rablásvágyjal, féktelenséggel és sok-sok bűnnel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Sokkal fontosabb tehát először a pohár belsejét megtisztítani, mert bár az embereket gyakran sokkal inkább a külsőségek érdeklik, Isten mindennél jobban figyel a szívünkre. Az Új Szövetségben nagyon sok helyen láthatjuk, hogy Isten elsődlegesen nem a cselekedeteinket nézi, hanem a szívünk motivációját. Hiszen lehet, hogy valaki hűségesen megteszi azt, amit tőle elvárnak, végigmegy a különféle rituálékon, szertartásokon, de lehet, hogy a szíve közben teljesen üres és messze van Istentől. Pedig Istent a szívünk érdekli. Fontos, hogy a pohár először belülről legyen tiszta. Sokkal fontosabb a hozzáállásunk és a motivációnk, mint a cselekedeteink. Hiszen nagyon sok ember van ma a világon, akikről úgy tűnik, hogy a helyes dolgokat teszik, csak éppen a lehető legrosszabb motiváció van a szívükben. Miért fontos tehát, hogy helyén legyen a szívem? Azért, mert a cselekedeteimet Isten sokkal könnyebben meg tudja változtatni. De akár egy életen át is eltarthat, amíg megváltoznak az ember szívének szándékai. Ne feledjük tehát, hogy Istent elsősorban a szívünk érdekli. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belülről tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belülről tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit. Ha ellátogatunk Izraelbe a Kidron völgyében, megtaláljuk néhány prófétának a sírját, és azt is láthatjuk, hogy mennyire felékesítik ezeket a síremlékeket. Van például egy sír, amelyet Dávid sírjának neveznek, állítólag ebben a sírban nyugszanak Dávid maradványai egy ezüst koporsóban. Ezt a sírt is nagyon gazdagon feldíszítették, és nagyon sokan járnak oda imádkozni. De mit akar mondani Jézus azzal, hogy felékesítitek az igazak sírköveit? Azt, hogy ti tisztelitek őseiteket. És ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a proféták vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a proféták gyilkosainak. Éljetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Kígyók és viperák fajzata, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat. Egyeseket közülük megöltök és keresztre feszítetek majd, másokat megkorbácsoltok majd a zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásig, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Vagyis Jézus egyértelműen azt mondja, hogy bűnösök vagytok. És azzal, hogy Jézus Krisztust keresztre feszítették, a legsúlyosabb bűnt követték el, amelyet ember valaha is elkövetett. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Isten szeretete tehát nem csökkent irántuk mindannak ellenére sem, amit elkövettek. Isten még akkor is arra vágyott, hogy összegyűjtse Izrael gyermekeit. Nem arról van tehát szó, hogy Isten hátat fordított volna nekik, és ne akart volna megbocsájtani, vagy ne lett volna irgalmas. Izrael népe volt az, aki elfordult Istentől és elutasította őt. Izraelhez kegyelmes volt az Úr, lehetőséget adott nekik az üdvösségre, de ők elutasították azt. Ezért Izrael már nem világít lámpásként ebben a sötét világban. Íme elhagyottá lesz a ti házatok, mondja Jézus. Mert mondom nektek, hogy nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, míg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Addig lesz ez így, amíg az üldöztetés olyan súlyossá nem válik, hogy a zsidók újra Istenhez kezdenek kiáltani. A zsidók tehát elutasították Jézust, és most Jézus is elutasítja őket. Íme elhagyottá lesz a ti házatok, mert mondom nektek, hogy nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Vagyis akkor látják majd újra, amikor Jézus visszatér. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Az egyik evangélium azt is elárulja nekünk, hogy a templom köveit nézegették. Józsefusz feljegyzéséből pedig tudjuk, hogy a templom hatalmas kövekből állt. Egyes kövek akár 110-120 tonnát is elértek, és egészen bámulatos, hogy micsoda precizitással faragták ki ezeket a köveket, és milyen milliméteres pontossággal dolgoztak. A kövek ugyanis olyan tökéletesen illeszkedtek egymáshoz, és a templom megmaradt részeiből ezt még ma is látjuk, hogy a kövek közé még egy vékony kis pengét sem lehet beszúrni. Sőt, mi több, még napjainkban is rejtély az, hogy hogyan rakták ezeket a köveket egymásra. A tanítványok tehát csodálták a templomot, amelyet Herodes építetett a templomhegyen. Jézus azonban így szólt hozzájuk. Nem látjátok mindezt? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. És körülbelül 40 évvel később beteljesedett Jézusnak ezen proféciája, amikor időszámításunk szerint 70-ben Titus a római seregek élén bevonult Jeruzsálembe, felgyújtotta a templomot, ahol nagyon sok ember rejtőzködött. Ez volt ugyanis a zsidók utolsó biztos pontja, az utolsó mencsvár, amikor a rómaiak lerohanták Jeruzsálemet. Az igazsághoz azért hozzátartozik az is, hogy maga Titus nem akarta leromboltatni a templomot, és szerette volna megőrizni azt, de egy részek katona egy lángoló nyilat lőtt a templomra, és így az egész lángra kapott. Az emberek pedig a tűz martalékává váltak odabenn. A templomnak volt egy arany kupolája. A felszabaduló hő hatására ez az arany megolvadt, és beszivárgott a kövek közötti mélyedésekbe. Ezért miután elült a tűz, a rómaiak az egész megmaradt templomot szétszették kőről kőre, hogy megszerezhessék a mélyedésekben megmaradt aranyat. Így végül valóban kőkövön nem maradt a templomból. Ma, ha az ember Jeruzsálemből lefelé tekint a völgybe, a templomhegy bejáratától keletre megpillanthatja azt a régi római utat, amelyet nemrégiben találtak meg a régészek. A völgyben az úton kívül hatalmas szikladarabokat is találunk, amelyek állítólag még időszámításunk szerint 70-ből maradtak ránk, vagyis a templom lerombolásának idejéből. Egyesek szerint ezek a templom kövei. Beteljesedett tehát az, amelyet Jézus megjövendőlt, hogy a templom lerombolása után nem maradt kőkövön. Ezután Jézus továbbment és felment az olajfák hegyére. Oda mentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Vagyis mikor jön el a te dicsőséges királyságod ideje? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben is, ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. És valóban sokan állították magukról az évszázadok során, hogy ők a világ megváltói, és sok embert félre is vezettek. Napjainkban is találkozunk számos olyan emberrel, általában különféle szektavezetőkkel, akik önmagukat a világ megváltójának, a messiásnak állítják be. Például itt van David Berg, a Család nevű szektavezetője. Ők régebben Isten gyermekeinek nevezték magukat, vagy gondoljunk csak Moonra és az általa indított mozgalomra. Több ember is állította magáról, hogy ő a messiás. Jézus azonban figyelmeztet bennünket, hogy ne engedjük, hogy megtévesszenek bennünket. Fogtok hallani háborúkról, és hallottok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. A háborúkat még önmagában nem kell jelnek tekintenünk, mondja Jézus. És ez valóban így van. Ha belegondolunk, Jézus óta a békeidő és a háborús idő aránya 1:13. De Jézus mást is mond itt. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. A héber eredetiben alkalmazott kifejezések világháborúra utalnak, és ez már jelként fogható fel. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. Ezek is jelek tehát. Ami a világháborúkat illeti, kettőt már megtapasztaltunk a 20. században, és az éhínségeket illetően pedig hadd mondjam el, hogy egyes becslések szerint évente mintegy 15 millió ember hal meg alultápláltságban. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Vagyis ez még csak a kezdet. Akkor átadnak titeket kínvallatása, megölnek benneteket, és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. És valóban az apostolok mindnyájan mártír halált haltak, János a szeretet apostola kivételével. Erről a mártírok könyvében is olvashatunk, amelyet Fax írt a 16. században. Ebből is láthatjuk, hogy milyen örökségünk van, és hogy sokan mekkora árat fizettek azért, hogy mindez most a miénk lehessen. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Napjainkban is gonosz időket élünk, és mivel annyira elszabadult már a gonoszság ebben a világban, bizony sokakban meghidegült a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Vagyis Jézus arra bátorít bennünket, hogy ne adjuk fel, hogy tartsunk ki. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Sokan ez alapján úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus második eljövetele még nem történhet meg a közeljövőben, hiszen vannak a világon olyan törzsek és olyan népcsoportok, amelyek még nem hallották az evangéliumot. Pál a kolosszébeliekhez írt levelében viszont a következőket írja. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is. Attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Pál ezt az evangéliumról írja, amely az akkori világ minden tájára eljutott. Természetesen ma is vannak a világnak olyan részei, ahová még nem jutott el az evangélium, de tulajdonképpen minden nagyobb népcsoporthoz eljutott már. Sok helyen már elutasították, sőt törvényellenesnek is ítélték. Figyeljük meg, hogy mit mond Jézus. Azt mondja, hogy az egész világon hirdetni fogják az ő evangéliumát, de ez nem azt jelenti, hogy az egyháza végzi majd ezt a feladatot. Tudom, hogy sok missziós szervezet ezt veszi alapul, és ezért indul külföldi misszióba, én azonban csak egy problémát látok ezzel. Úgy érzem, hogy ez az ige rész nem azt mondja nekünk, hogy mindez előfeltétele Jézus visszatérésének, és hogy addig Jézus Krisztus nem tud visszatérni. A Jelenések 14.6-ban a következőket írja János. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Vegyük észre, hogy az evangéliumot igenis hirdetni fogják mindazoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és mindez a nagy nyomorúság időszakának végén történik majd meg. Itt azonban már azt látjuk, hogy nem az egyház hirdeti világszerte az evangéliumot, hanem az angyalok. Azt ugyan nem tudom, hogy ezt pontosan milyen technikával fogják megvalósítani, és hogy hogyan juttatják el az angyalok minden népnek és nemzetnek az evangéliumot, de azt mindenképpen tudom, hogy Isten minden embernek lehetőséget akar biztosítani arra, hogy befogadja őt. Ráadásul mindenkit figyelmeztet is. A 14. fejezetben egy másik angyalt is látunk, aki szintén az ég közepén repül, és figyelmezteti a népeket arra, hogy ne boruljanak le az Antikrisztus előtt, és ne vegyék fel a fenevad bélyegét a homlokukra vagy a kezükre. Mert akik ezt teszik, inni fognak Isten haragjának borából. Tehát nem alapfeltétele Jézus Krisztus második eljövetelének, hogy előtte az egyház a világ minden tájára és a világ minden népéhez eljuttassa az evangéliumot. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a háztetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban az időkben! Először tehát Jézus megemlíti a pusztító utálatosságot, akiről már Dániel próféta is írt, azután meg hozzáteszi. Aki olvassa, értse meg! Vagyis Jézus felteszi a kérdést. Értitek-e, miről beszélek, amikor a pusztító utálatosságot említem? Mert ha nem, akkor olvassátok el Dániel próféta könyvét. Értsétek meg, mert ez nagyon fontos. Ahhoz, hogy mindezt megértsük, Dániel próféta könyvének 9. fejezetét kell megnézzük. Itt az angyal a következő kijelentést teszi Dánielnek. 77 van kiszabva népedre és városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság, beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és értsd meg! Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig, azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. Ebben a proféciában tehát azt látjuk, hogy 77 van kiszabva Izrael népére. Tehát 69 hét fog eltelni attól a naptól kezdve, hogy elhangzik a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről. Ezt a kijelentést Artasaszták király időszámításunk előtt 445-ben meg is tette. Ezután tehát összesen 483 év telik majd el a messiás eljöveteléig. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, és senkie sem lesz, pontosabban nem kapja meg a királyságot. 69 hét után pedig azt is látjuk, hogy szétszóródik majd a zsidó nép. Ne feledjük, hogy az angyal kijelentésének legelején azt mondja, 77 van kiszabva népedre és szent városodra. A későbbiekben azonban 7 hétről, illetve 62 hétről beszél, amelyet ha összeadunk, akkor összesen 69 hetet kapunk. Vagyis egy 7 éves időszak még hátra van. 483 évvel később tehát megjelent a messiás, és megölték őt, így nem kapta meg a királyságot. Ezután a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet, a zsidó nép pedig szétszélett a világ minden tájára. Ez tehát bekövetkezett a 69 hét elteltével. Maradt azonban még egy 7 éves időszak, amely még nem érkezett el. De mi is történik majd ebben a 7 éves időszakban? Isten erről is szól nekünk, nem kell tehát találgatnunk. Hiszen ha tovább olvasunk, a Dániel 9.26-ban ezt látjuk. Egy eljövendő fejedelem népe pedig, ez az eljövendő fejedelem lesz az utolsó nagy világbirodalomnak a vezetője itt a földön. Őt az ige különböző névvel illeti. Általában Antikrisztusként szoktuk emlegetni, de más elnevezéseket is találunk rá az igében, mint például a fenevad, a kárhozat fia és az eljövendő fejedelem. Ő szövetséget köt majd Izrael népével, és Izrael majd messiásként üdvözli őt. A megkötött szövetség keretében valószínűleg a zsidóknak segítséget fog a fenevad adni abban, hogy újjáépítsék a templomukat, és helyreállítsák az áldozati rendszert. Sok zsidó ugyanis napjainkban is azt mondja, hogy a messiást arról fogják megismerni, hogy segíteni fog nekik megépíteni a templomukat. És ha ez valóban így lesz, akkor az egyáltalán nem meglepő, hogy a zsidók az Antikrisztust tartják majd a messiásnak. Az Antikrisztus tehát szövetségre lép majd Izraellel, mégpedig 7 évre. 3,5 év után azonban megszegi a szövetséget, és pusztító utálatosságként megáll majd a szent helyen. És mit is jelent ez tehát? Azt, hogy az Antikrisztus a szövetség megkötése után 3,5 évvel ellátogat Jeruzsálembe, ahol akkor már áll az új templom, bemegy a templomba és megáll a szent helyen. Pálnak a Tesszalonika beliekhez írt második leveléből azt is megtudjuk, hogy az Antikrisztus mindenek fölé emeli majd magát, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítja magáról, hogy Isten, és elvárja majd mindenkitől, hogy Istenként imádják. Ezzel természetesen megszentségteleníti a templomot. Azt mondja tehát Jézus, hogy amikor látjátok ezt a pusztító utálatosságot ott állni a szent helyen, ahogy Dániel próféta megmondta, akkor meneküljetek. Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Jézus itt egyértelműen a zsidók nyelvén szól a zsidó néphez. A Jelenések könyvéből azt is megtudhatjuk, hogy az Antikrisztus, vagyis a fenevad, azaz a kárhozat fia, háborút indít majd Izrael ellen. Azt is látjuk, hogy Isten kiviszi őket a pusztába, ahol eltöltenek majd 3,5 évet, és Isten gondoskodik róluk. Amikor azonban a sárkány rádöbben, hogy elmenekültek előle, egy hadsereget küld utánuk a pusztába, a föld azonban megnyílik és elnyeli a hadsereget. Isten tehát megtartja őket a pusztában 3,5 éven át. Az Ézsaiás 26.20-ban ezt olvashatjuk. Eredj népem, menj be a szobádba, és zárd magadra az ajtót, rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja. Az Ószövetségben pedig az Úr haragja kifejezés a nagy nyomorúságot jelenti. Jézus tehát azt mondja, hogy a 7 éves időszak felénél, amikor meglátjátok a pusztító utálatosságot, meneküljetek el. Ne vigyetek magatokkal semmit, az Úr majd megtart benneteket. Rohanjatok, meneküljetek, amilyen gyorsan csak tudtok. A pusztító utálatosság pedig az Antikrisztus lesz, aki bemegy a templomba, és kijelenti magáról, hogy ő Isten, és mindenkitől azt követeli, hogy Istenként imádja őt. Ez az ember utolsó nagy lázadása Isten ellen. Ezen a ponton Isten számára betelik a pohár, és kezdetét veszi a nagy nyomorúság időszaka, amelyben Isten kiönti minden haragját erre a földre, amely hátat fordított Jézusnak. Kezdetét veszi tehát a nagy nyomorúság időszaka, amely 1295 napig tart majd. Az ige egészen részletes betekintést nyújt nekünk a nagy nyomorúság időszakába. A Jelenések könyvének 6. fejezetétől egészen a 18. fejezetig arról olvashatunk, hogy mi történik majd itt a földön e 3,5 év alatt. Igazából annyit már most elmondanék, hogy egy szörnyűséges időszakról van szó. Ezért különösen hálás vagyok azért, hogy nekünk hívőknek nem lesz részünk benne. Mi akkor már nem leszünk itt, mert Isten maga mondja az 1 Tesszalonika 5.9-ben. Az Isten nem haragra rendelt minket. Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. A nagy nyomorúság időszakához tehát a világon semmi sem fogható. Olyan hatalmas nyomorúságban még nem volt része a világnak, amilyenben akkor lesz. Egyesek szerint azonban a pusztító utálatosság Titus volt, aki időszámításunk szerint 70-ben lerohanta Jeruzsálemet, és elpusztította a várost és a templomot. Csak hogy Titus bevonulását nem követte a nagy nyomorúság időszaka, amelyről az ige ír. Sőt, János a Jelenések könyvét időszámításunk szerint 70 után írta, és ő úgy beszél a nagy nyomorúság időszakáról, mint egy eljövendő időszakról, amely az egyházat érintő dolgok után következik. A Jelenések könyve 4. fejezetének 1. versében ezt olvashatjuk. Ezek után láttam, mik után? Az egyházat érintő dolgok után. Láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáé, beszél velem is így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Majd János leírja mindazt, amit ott lát. Az 5. fejezetben János arról ír, hogy a bárány átveszi a 7 pecsétes könyvet, és arról, hogy Jézust imádják, amikor teljes dicsőségében kezébe veszi a könyvet és a hatalmat, amely megilleti őt. A 6. fejezetben Jézus feltöri a 7 pecsétet. Az első pecsét feltörése után egy fehér lovat lát János. Ez az Antikrisztus. Korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Majd azt látjuk, hogy háborúk, éhínség és halál követi mindezt. Ezután kezdetét veszi a nagy nyomorúság időszaka, amely a mi szemszögünkből nézve még nem érkezett el. Visszatérve a Máté 24-re, a következőket mondja Jézus a 22. versben. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. De a választottakért megrövidülnek azok a napok. És kik a választottak? A zsidók. A nagy nyomorúság időszaka egy olyan szörnyűséges időszak lesz, és a végső csata, az armageddoni csata olyan véres, olyan kemény ütközet lesz, hogyha Isten nem rövidítené le ezt az időszakot, akkor senki sem maradna életben. De a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme, itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő. Lesz tehát egy hamis Krisztus, és eljön vele egy hamis proféta is. A hamis Krisztus tehát az Antikrisztus, aki arra igyekszik rávenni a világot, hogy őt imádják Istenként. Pál is ír erről a 2. Tesszalonika 2-ben. Azt mondja, hogy az Antikrisztus a kárhozat fia, vagyis a törvénytipró, a hazugság minden hatalmával, jelöivel és csodájával, a gonoszság mindenféle csalásával téveszti meg majd az embereket. Ezért is nagyon veszélyes az, ha hitünket Isten igéje helyett mindenféle jelekre, csodákra és különféle megtapasztalásokra alapozzuk. Amikor ugyanis eljön az Antikrisztus, neki hatalma lesz arra, hogy a legkülönfélébb csodákat és jeleket vigye véghez, és ezzel számos embert megtéveszt majd. Jézus tehát figyelmeztet bennünket, hogy ne hagyjuk magunkat becsapni, mert az Antikrisztus csodái és jelei nagyon is meggyőzőek lesznek. Olyannyira, hogyha lehetne, még a választottakat is megtéveszteni. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. A Jehova tanúi szerint Jézus Krisztus már visszatért erre a földre 1917-ben, és most egy rejtett kamrában húzódik, és onnan irányítja a világot. Szerintük tehát mi már az 1000 éves királyság időszakát éljük. A Bibliából azonban azt tudjuk, hogy az 1000 éves királyság idején a sátántól elvétetik a hatalom. Azonban ha napjainkban körülnézek a világban, akkor azt látom, hogy nincsen megkötözve a sátán, hogy legalábbis túl hosszú pórázra eresztették. A Jehova tanúi azt is állítják, hogy Jézus titokban tért vissza erre a földre. Vessük azonban ezt össze azzal, amit Jézus mond a 27. versben. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Jézus itt tehát nem titkos visszatérése utal, hiszen olyan lesz az emberfiának eljövetele, mint a villámlás. A villámlást pedig nehéz nem észrevennünk, hiszen nagyon is szembeötlő. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Ezt a mondatot többféleképpen is értelmezik. Ezek az értelmezések nagyon eltérőek, sőt helyenként szöges ellentétben állnak egymással. Egyesek szerint a tetemek azokat a holttesteket jelentik, amelyek a végső, az armageddoni csata után ott maradnak a völgyben, és azokra jönnek majd a kesejük, hogy lakmározzanak belőlük. Ennek kapcsán még olyan pletykák is elterjedtek, hogy a kesejük hihetetlen mértékben elszaporodtak Izraelben. Ez persze csak pletyka. Egy másik értelmezés szerint ugyanis a tetem nem más, mint Jézus Krisztus, a saskesejük pedig tulajdonképpen a szentek, akik oda gyűlnek Jézus köré. Ami engem illet, nem szeretnék belefolyni a két értelmezés közti vitába, és személy szerint nem tudom eldönteni, hogy melyik is a helyes, mert nem rendelkezem elég információval ehhez. Nem szégyellem tehát bevallani, hogy őszintén szólva nem tudok dönteni a kettő között. Mindkét értelmezésnek vannak gyenge pontjai, bizonyos értelemben pedig mindkét értelmezést elképzelhetőnek tartom. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Ez kimondottan az az igerész, amivel a Jehova tanúi nem igazán tudnak mit kezdeni, mert ők váltig állítják, hogy Jézus Krisztus már visszatért a földre, egy titkos helyen tartózkodik, és már megalapította a királyságát, mégpedig rajtuk keresztül. És elküldi angyalait nagy harsonával, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felül, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Azok, akik azt hiszik, hogy Jézus az ő szentjeit, vagyis az ő egyházát csak a nagy nyomorúság időszakának a végén viszik ki ebből a világból, mindenekelőtt erre az igeversre építik az elképzelésüket. Tehát elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjti a választottait a négy égtáj felül, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. A baj azonban az, hogy sokan összekeverik Isten harsonáját, ami akkor szól majd, amikor Isten magához gyűjti az ő népét, a Jelenések könyvének 7. harsonájával. De ne feledjük, hogy a Jelenések könyvében 7 angyal fújja meg a 7 trombitát, és ez a trombita szó mindig valamiféle csapásnak az előhírnöke. Vagyis nem lehet ugyanaz, mint az a trombita szó, amelyel magához gyűjti Jézus az ő szentjeit. Ez az igevers tulajdonképpen 3 ószövetségi igeversből épül fel. Ez a 3 ószövetségi igevers arról szól, hogy miután Jézus visszatér és megalapítja a királyságát, Isten újra visszafogadja a zsidókat, a kiválasztott népet, és visszaviszi őket a saját földjükre. Az 5 Mózes 33-ban a következőket mondja az ige. Akkor jóra fordítja sorsodat Istened az Úr, könyörül rajtad és újra összegyűjt minden nép közül, amelyek közé elszórt Istened az Úr. Ha az ég széléig, ezt vegyük észre, az ég széléig üzött el Istened az Úr, még ott is összeszed, onnan is elhoz. Az Ézsaiás 27.12-13-ban pedig ezt olvashatjuk. De titeket Izrael fiai egyenként fognak összeszedni. Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszorodtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr előtt a Szent hegyen Jeruzsálemben. Korábban az Ézsaiás 11.12-ben pedig ezt mondja az ige. Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izrael szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszélett leányait a föld négy széléről. Ezekből az ószövetségi igerészekből is kiviláglik tehát, hogy a Máté 24.31-ben, amely a nagy harsonaszóról szól, és arról, hogy összegyűjti az ő választottait a négy égtáj felől, nem az egyház elragadtatásáról van szó, hanem arról, hogy ekkor a kiválasztott népet, a zsidókat fogja maga köré gyűjteni Jézus. Okuljatok a fügefa példáján. Amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Itt ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Vagyis azt mondja Jézus, hogy amikor látjátok ezeket a dolgokat, amikről beszéltem, a világháborúkat, a különböző csapásokat, a földrengéseket, a hamis Krisztust, akkor tudni fogjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Az igében a fügefa Izrael népének a jelképe. Ezért egyesek úgy értelmezik ezt az igeverset, hogy Izrael népének az újjászületése az utolsó jel. Én úgy gondolom, hogy ez már egy kicsit erőltetett, és Jézus itt egyszerűen azt mondja nekünk, hogy amikor látjuk azokat a jeleket, amelyeket korábban elmondott, akkor vegyük észre azt, hogy ő már közel van. Ugyanúgy, ahogy a fákon is érzékelhető már, hogy közel van a nyár. És hozzáteszi. Bizony nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Természetesen arra nemzedékre utal itt, akik látni fogják majd azokat a jeleket, amiket a korábbiakban említett. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, és ez nagyon fontos, mert erről szól a fejezet hátralevő része, azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Azt mondja tehát Jézus, hogy senki sem tudja, hogy melyik napon és melyik órában következik be mindez. Vagyis mindazok, akik váltig állítják magukról, hogy ők már pedig tudják, azok mind hazudnak és mind hamis proféták. Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába. Vagyis ugyanúgy, ahogyan Noé napjaiban sem sejtették az emberek, hogy özönvíz vár rájuk, Noéra pedig nem hallgattak, és csak élték tovább az életüket, ugyanúgy lesz most is. Csak akkor eszmélnek majd föl, amikor Jézus Krisztus visszatér. Noé idejében az embereket meglepetésként érte az özönvíz, és ugyanígy lesz az Jézus Krisztus második eljövetelekor is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Erre az igerészre vonatkozóan ismét két különböző magyarázat létezik. Az egyik értelmezés szerint azok, akik hirtelen eltűnnek, azért tűnnek el, hogy megítéltessenek, vagyis ők a szerencsétlenek, akik pedig ott maradnak, azok a szerencsések. Egy másik elképzelés szerint ez a rész az elragadtatásról szól, vagyis azok, akik hirtelen eltűnnek, azok elragadtatnak, hogy Istennel legyenek, tehát ők az áldottak, azok pedig, akik a földön maradnak, megítéltetnek. Valójában mindkét elképzelés mellett szólnak érvek. A rendelkezésre álló információk alapján azonban nem tudok teljes bizonyossággal az egyik vagy a másik mellett dönteni. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok. Vigyázzunk tehát, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát, és bizony nagyon sokan meglepődnek majd. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy melyik órában jön el a tolvaj, vírasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt az Úr szolgái fölé, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön. Milyen munkában tehát? A szolgálatban. Mások szolgálata és mások segítése közben. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdé, és együtt enne és inne a részegekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Veszélyes dolog tehát azt gondolni, hogy az Úr késik. Legyünk óvatosak tehát, mert nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. És ne kössük bizonyos eseményekhez sem Jézus Krisztus második eljövetelét. Egyesek azt mondják, hogy az Úr addig nem jön el, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy ki az Antikrisztus, vagy amíg véget nem ér a nagy nyomorúság időszaka. Vigyázzunk azonban ezzel, mert olyan ez, mintha mi is azt mondanánk, hogy késik az Úr. Jézus azonban egyértelműen megmondja nekünk, hogy nem tudhatjuk, hogy mikor tér vissza. Legyünk óvatosak, mert ha azt gondoljuk, hogy biztosan késik az Úr, és még biztosan nem tér vissza, akkor hajlamosak leszünk az ellustulásra. Ha viszont tudatosítjuk a tényt, hogy nem tudhatjuk, hogy mikor tér vissza az Úr, akkor az arra ösztönöz bennünket, hogy mindig készen álljunk, és hűségesen szolgáljuk őt.